Kedves hallgatóink! Franciaország választ, India választott. Előbbinél sokak szerint az ország sorsa, utóbbinál például a keresztények jobb sorsa múlhat azon, ki és milyen arányban győzedelmeskedett a parlamenti szavazáson. Franciaországban a nemzetgyűlési választás első múlt vasárnapi fordulóján az ország közbiztonságának és gazdaságának rendbetételét ígérő radikális jobboldali nemzeti tömörülés párt nyerte a választást. Kérdés, hogy a most vasárnap tartandó második fordulón meg tudja szerezni a programja megvalósításához szükséges abszolút többséget is. A műsor második felében Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem. Előbb azonban Indiáról beszélgetünk, ahol a napokban fejeződött be a világ legnagyobb és leghosszabb parlamenti választása. Az eredmény pedig az lett, hogy az eddig is kormányzó Narendra Modi miniszterelnök és hindu nacionalista pártja újrázhat. Modi azt ígérte, 25 év alatt fejlett országgá teszi Indiát. Hol tart a világ legnépesebb országának gazdasági fejlődése? Milyen tervek vannak a további felemelkedésre? És mitől javulhat a keresztények jelenleg nem túl rózsás helyzete a hindu nacionalizmus irányította szubkontinensen? Szakértőnk Trembecki Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Ez egy hatalmas nagy esemény volt, csak a méreteit tekintve is. 900 milliónál több választásra jogosult állampolgár él Indiában, és 600 milliónál többen vettek részt ezen a választáson. 7 földrajzi és időbeli elkülönített fázisban került sor a választásra, tehát az ország különböző részein 7 turnusban tudták csak lebonyolítani ennyi embernek a megszavaztatását. Körülbelül egy hónapig tartott ez a folyamat.
Narendra Modi, a hivatalban lévő kormányfő győzött. Milyen arányban jobban jött ki ebből a választásból, mint korábban, vagy azért teret vesztett egy kicsit? És egyáltalán hány párt van egy ekkora országban?
Nem, hogy az országban lévő pártok számát nem tudom megmondani, de még a parlamentben lévőkben sem vagyok teljesen biztos, mert egy-két képviselős pártokból is rengeteg van. Alapvetően az indiai politika kétosztatú. Van egy hindu nacionalista jobboldali szövetség, akik kis leegyszerűsítéssel úgy gondolják, hogy a hinduk vagy az azzal rokon vallásúak az igazi indiaiak, és van egy szekularista bal-középcentrista szövetség, akik azt gondolják, hogy India vallási hovatartozástól függetlenül minden indiai állampolgári. A hindu nacionalista koalíció 2014 óta kormányozza Indiát Narendra Modi miniszterelnök vezetésével, erős parlamenti többséggel, és az idei választástól azt várták, hogy a parlamenti többségük az eddiginél is nagyobb lesz. 540 főnél nagyobb parlamentben olyan 400 fős többségre számítottak. Ehhez képest a választás eredménye az lett, hogy a miniszterelnök és kormánya a helyén maradhat, de nagyon-nagyon lecsökkent többséggel. A hindunac, tehát a fő kormánypárt, a Bharatiya Janata párt parlamenti helyeinek a száma a 2019-es 303-ról 240-re esett le. Az őt támogató koalíció képviselőinek a száma pedig 293-ra csökkent, 275 képviselőre van szükség a kormány többséghez. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök, aki eddig tartott maga körül koalíciós partnereket, de javarészt a látszat kedvéért, mostantól nagyon-nagyon szorosan fog függeni ezeknek a koalíciós partnereknek a támogatásán, tehát sokkal több kontroll és ellenőrzés lesz a működése fölött, mint eddig. Az ellenzéki oldalon az Indiai Nemzeti Kongresszus által vezetett ellenzéki szövetség a vártnál sokkal jobban szerepelt a választáson. Egyébként mind az ellenzékre, mind a hindu nacionalistákra adott szavazatok aránya körülbelül ugyanannyi, mint 5 évvel ezelőtt. Indiában 5 évente tartanak választásokat. Ugyanakkor az ellenzéki pártok közötti fokozottabb együttműködés miatt ezek a szavazatok sokkal kisebb arányban vesztek el. Tehát körülbelül ugyanannyi szavazatból a kongresszus körülbelül megkétszerezte a képviselőinek a helyét.
Akkor ezek szerint egy kicsit rosszabbul szerepelt Narendra Modi, mint 5 évvel ezelőtt, viszont mégiscsak ez egy hosszú távú kormányzást jelent, ami nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Tehát tudjuk, hogy egy stabilitást ad, egy politikai stabilitást és egy tervezhetőséget. Mik a hosszú távú tervek? Milyen gazdasági tervei vannak Narendra Modinak, és egyáltalán mit ígért a kampány alatt?
Ugye India 1947-ben vált független országgá, és a kormánykoalíció ígérete az volt, hogy 2047-re, a függetlenség 100. évfordulójára teszik Indiát, emelik Indiát egy fejlett országgá. Ez nyilván nagyon ambiciózus terv, nem valószínű, hogy a szó szoros értelmében sikerülni fog. Az biztos, hogy a kormányzás, tehát a kormányzat képessége arra, hogy alapvető reformokat hajtson végre, a jelenlegi szűkebb parlamenti többség mellett kevesebb lesz. Kevésbé számítok átfogó és egyébként nagyon szükséges reformokra, így, hogy a kormánykoalíció ennyire meggyengült. Ugyanakkor Narendra Modi miniszterelnök kormányzására az is jellemző volt, hogy nagyon egyoldalú, voluntarista lépésekkel időnként veszélyeztette a gazdaság stabilitását. Na, erre is jóval kevesebb lehetősége lesz a jövőben.
Mondjon egy-két érdekes példát.
2016 őszén a kormány bejelentette, hogy az indiai rúpia legmagasabb címletei egyszerűen megszűnnek törvényes fizetőeszköznek lenni, arra hivatkozva, hogy a szervezett bűnözés és a politikai korrupció résztvevői elsősorban ilyen pénznemekben tartják a korrupt módon fölhalmozott vagyont, és ezzel az egy húzással az országban hónapokra gyakorlatilag elfogyott a készpénz. 100 méteres sorok álltak a bankautomatáknál, én is benne álltam egy ilyenben többször, ami egyáltalán nem tett jót India megítélésének, mint befektetési célpont. A koronavírus járvány kezdetekor is nagyon átgondolatlanul egyik napról a másikra jelentették be, hogy a vidékről városba érkezett vendégmunkásoknak haza kell térniük a lezárások miatt. 10 milliós nagyságrendben indultak el az emberek gyalog vissza a falvaikba, sok 100 kilométerre a városoktól, teljesen átgondolatlan módon. Az biztos, hogy a koalíciós partnerek éber tekintete alatt ilyen lépéseket sokkal nehezebben tudna a miniszterelnök meghozni.
Mégis mi az irány? Kína úgy döntött, hogy az innováció, technológiai fejlődés irányát veszi oktatás Indiának. Mi lehet a kiemelkedés, hogyha 2047-ig szeretnék? Nekünk itt a nyugati világon, talán a filmek miatt is olyan képünk van az indiaiokról, hogy ilyen számítógépes guruk. De valójában mi a helyzet?
Valóban igaz, hogy India egyik leglátványosabban fejlődő szektora, vagy szektorai, mondjuk a 90-es évek óta az informatika, az informatikai szolgáltatások, programozás, a magas hozzáadott értékű szolgáltatások és iparágak voltak, és ez elég szép gazdasági növekedést eredményezett. A probléma az, hogy Kína gazdasági fölemelkedése azzal kezdődött, hogy a földműveseket beterelték a városokba és a gyárakba. Megnőtt a jövedelmük, megnőtt az ország jövedelme, és ezt a jövedelmet lehetett aztán infrastruktúrába, tudományos kutatásba, fejlett iparágakba fektetni. Indiában szép növekedést produkált mondjuk a programozás, de ebbe nem lehet 100 milliós földműves rétegeket bevonni. Emiatt a mostani indiai kormány a 2014-es első hatalomra kerülése óta azt próbálja elérni, hogy a gyártóipar súlya nőjön az indiai gazdaságban, és India is Kínához hasonlóan egy nagy gyártóipari központtá váljon. Ebben az eredmények felemásak. Igaziból nem sikerült elérni, hogy a gyártóipar Indiában valóban áttörjön. Továbbra is nagyon nagy a fejlett, kevés embert foglalkoztató, de nagy hozzáadott értéket előállító szektorok súlya a növekedési mixben.
És akkor mi az irány, vagy mit kéne csinálni ön szerint?
India 2022 tavasza óta a világ legnépesebb országa, és Kínától többek között azt különbözteti meg, hogy miközben a kínai népesség fogyásnak indult, és az évszázad közepén konkrétan össze fog omlani, India népessége még az évszázad közepéig lassan-lassan növekszik, de egyre kisebb ütemben, egy viszonylag fenntartható demográfiai pályán van az ország, és utána az évszázad második felében lassan-lassan viszonylag fenntarthatóan fog csökkenni az indiai népesség. Ez azt jelenti, hogy Indiának a következő néhány évtizedben bármelyik másik országnál több aktív korú, remélhetőleg produktív állampolgára lesz. Ezekből az emberekből épülhet az indiai gazdaság jövőbeli sikere, de ezek az emberek 10 és 100 milliós nagyságrendben munkanélküliek is lehetnek. Indiának életbevágóan fontos volna ezeknek az embereknek az oktatásába és ezeknek az embereknek a képességébe fektetni, a mostani fiatalok és gyerekek, illetve az elkövetkező egy-két évtized fiataljainak és gyermekeinek a képességeibe, illetve utakba, villamos energia hálózatba, infrastruktúrába, hogy ezek a jobb készségekkel ellátott emberek valóban eljussanak azokra a helyekre, ahol a gazdaság hasznos résztvevőivé tudnak válni. Ha Indiának ez sikerül, akkor gyönyörű szép növekedési pályát produkálhatnak a következő évtizedekben, ha nem sikerül, akkor is a világ egyik legjelentősebb gazdaságává válnak, de nem fogják tudni teljesen kiaknázni azokat a lehetőségeket, amik előttük vannak.
Két keresztényeket segítő világszervezettel vagyok kapcsolatban, illetve velük szoktam interjút készíteni, akik éves jelentést készítenek a keresztények helyzetéről a világban. Az Open Doors, az egy ökumenikus protestáns szervezet, illetve az Aid to the Church in Need, ez egy katolikus szervezet, de hát minden keresztényről, és nem csak a keresztények, tehát a vallásszabadság helyzetéről készítenek éves jelentést. És nagy megdöbbenésemre tavaly-tavaly előtt is azt mondták, hogy megnőtt a keresztény üldözés Indiában, és ahogy ön is utalt rá, hogy ez a kormány, ez hindu nacionalista kormány, és ők összefüggésbe hozták ezzel, hogy felbátorítva érzik magukat a vidéki nacionalista, tehát nem is a kormány üldözi őket, hanem a vidéki nacionalista emberek felbátorítva érzik magukat, pogromokat rendeznek. Mi a helyzet most a keresztényekkel Indiában, és várható-e, hogy javul a helyzetük?
A hindu nacionalista program fő ellenségét a muszlim közösség jelenti Indiában. De az ellenük való fellépésnek a részben mellékhatásaként, részben azon fölbántorodva valóban a keresztény közösségeket is sokszor éri támadás Indiában. Indiában sok 10 millió keresztény él, tehát az arányuk viszonylag kicsi, de rengeteg emberről beszélünk. Beszélünk a városokban élő megkeresztelkedett emberek leszármazottairól, beszélünk nagyon régi keresztény közösségekről a partvidékeken, és beszélünk gyarmati időkben misszionáriusok által megtérített hegyi törzsekről. Elsősorban a muszlimok ellen irányul ez a hindu nacionalista politika, de hindu nacionalista nézőpontból a hindu nacionalisták különbséget tesznek kétféle vallás között. Ő szerintük az az indiai, akinek a hazája is India, és a szent földje is India. Ez azt jelenti, hogy egy hindu, de egy buddhista is, vagy egy jainista is, vagy egy szik vallású ember is, otthon is van Indiában, és a vallásának a szent földje is az ország. Ez az, ami a hindu nacionalisták szemében megkülönbözteti tőlük a muszlimokat, és a keresztényeket is. A muszlimok hazája lehet, hogy India, de a szent földjük Mekkában van. A keresztények hazája lehet, hogy India, de a szent földjük Jeruzsálemben van. Ezért nem tartják őket teljes értékű indiai állampolgárnak a hindu nacionalisták, és ezért van az, hogy noha a muszlimok a fő ellenségkép a hindu nacionalista politika eszköztárában, ennek abszolút a keresztények is áldozatul tudnak esni.
Várható-e, hogy most, hogy kisebb arányú lett a Modi kormány, tehát ez a hinduista, nacionalista kormányzat kénytelen, nem így gondolkodó erőkkel együtt kormányozni, tehát lehet-e, hogy egy kicsit visszafogják ezeket a vidéki pogromokat, üldözéseket?
Én arra számítok, hogy sokkal kevésbé lesz a politika bátorító az ilyen cselekedetek számára. A Bharatiya Janata párt, akik ugye a hindu nacionalista kormánypárt, vezető kormánypárt, olyan pártok támogatására fognak szorulni, akik egyébként hangsúlyosan szekulárisak, nem hindu nacionalisták. A Telugu Desam párt az ország délebbi részén, a Janata Dal párt északon, Bihárban. Mind a kettő pártnak vannak kevésbé keresztény, de főként muszlim szavazó rétegei, mind a kettő pártnak vannak alacsonyabb kaszbéli hindu szavazó rétegei, olyan csoportok, akik szintén szokták a hindu nacionalisták haragjának a rosszabb végén találni magukat. Úgyhogy valószínű, hogy a BJP, a Bharatiya Janata párt rá lesz kényszerítve valamilyen fokú moderálására a politikájának.
Trembecki Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával beszélgettünk. Nemzetgyűlési választást tartottak vasárnap Franciaországban, hatalmas arányú részvétel mellett a nemzeti tömörülés közel meg háromszorozta a szavazatok számát a két évvel ezelőtti elnökválasztási eredményéhez képest. Ám hátra van még a második forduló, és az a kérdés, hogy Marine Le Pen pártja meg tudja-e végül szerezni a kormányzáshoz, a stabil kormányzáshoz szükséges abszolút többséget. Nagy tehát a tét a jobb oldal, és nagy a tét Franciaország számára is. Köszöntöm a vonalban Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját.
Jó napot kívánok!
Mi történt most a választásokon? Óriási nagy indulatokat kavart belpolitikai szintéren ez a választás.
Így van, hát ugye ez egy előrehozott választás, tehát önmagában is egy elég furcsa történet, hiszen ilyen ritkán van a francia történelemben, hogy előrehozott nemzetgyűlési választásokat tartanak. Ugye ez az első fordulója ennek a választásnak, hiszen ahhoz, hogy egy képviselő megválasztott legyen, ahhoz legalább ugye a szavazatok felét meg kell, hogy szerezze itt fel legalább 25%-ának annak a választókerületnek a jogosult választói válasszanak. Ugye ennek következtében úgy tűnik, hogy a 577 fős nemzetgyűlésnek a betöltéséről van itt szó Franciaországban. Úgy tűnik, hogy 76 ilyen fő van, aki már meg is kapta a mandátumát, viszont maradt ugye egy jelentős szám, 501 fő, akit el kell dönteni, és ez majd a július 7-i másik fordulóba fog eldőlni. De már amit most mondhatunk az első forduló kapcsán, az az, hogy valójában a papírforma jött be bizonyos fokig, hiszen nyilvánvalóan a nemzeti tömörülés, vagyis Marine Le Penhez köthető párt győzedelmeskedett itt az első fordulóban. Őt követi az a baloldali tömörülés, amit ugye névfrontnak neveznek, amely egy elég heterogén baloldalt fog össze, elsősorban politikai megfontolásból, hiszen így nagyobb eséllyel tudnak parlamenti képviselőket juttatni a nemzetgyűlésbe, és hát harmadik helyre csúszott vissza csak a kormányzathoz kapcsolódó politikai erő, és hát nagyon-nagyon hátul negyedikként, őről már nem is nagyon szoktunk megemlékezni, ugye a republikánus párt, amely ugye elvileg hosszú évtizedeken, ugye ez a De Gaulle-hoz köthető párt, ami hosszú évtizedeken át jelentős szerepet vitt a francia politikában, akár csak Sarkozy nevét, Chirac nevét emlegethetjük ebben kapcsolatban. Tehát ami új, és ami kérdéses, és ami itt a fölvezetőben is elhangzott, az az, hogy ugye a Marine Le Penhez köthető nemzeti tömörülésnek van esélye arra, hogy abszolút többséget szerez, vagy esetleg csak relatív többséget, vagy egyáltalán nem szerez bármiféle többséget, ugye ez a nagy kérdés. Jelen pillanatban ugye a második forduló egy érdekes történet, hiszen ott nagyon sokféle dolognak meg kell felelni, ahhoz, hogy valaki jelöltként maradhasson, és hát korábban ugye az volt a szokás, hogy ilyenkor úgymond a republikánus, vagyis köztársasági erők szembeszegülnek a szélsőjobbnak nevezett nemzeti tömörüléssel. Ma azonban ez a nemzeti tömörülés ez már nem annyira szélsőséges párt, tehát egy radikális jobboldali párt, de szó sincs arra, hogy szélsőség lenne. Tehát a választók nem valószínű, hogy be fognak dőlni, vagy nagyon minimális mértékben annak, hogy most visszalépkednek sorba különböző pártok, akik egyébként teljesen más politikai szférából jönnek is más politikai elképzeléssel, annak érdekében, hogy gátat vessenek a nemzeti tömörülésnek.
Megint megkezdődött ez a diabolizálása a nemzeti tömörülésnek, abszolút, és érdekes, hogy maga a köztársasági elnök is azt mondta, meg a kormányzati vagy elnöki többség, ami hát nem többség, ők is azt mondták, hogy sem a szélső jobb, sem a szélső bal. A szélső bal oldal nagyon erős, tehát ők is közel meg kétszerezték a szavazatok számát, ez a Jean-Luc Mélenchonhoz köthető, majdnem, hogy antiszemita, a palesztinát támogató, tehát ilyen muzulmán elemeket felvonultató párt, ők nagyon-nagyon megerősödtek, és most az első forduló után pedig csodák csodája, a nemzeti tömörülés meggátolása érdekében ezekkel is összefognak a makronista erők, tehát most itt kilóg lóláb a franciák, hogyan állnak ehhez a szavazók, tehát ők mit gondolnak?
Hát igazából itt két dolog van, az egyik az, hogy ez a népfront történet, ez egy nagyon egyvellek társaság, ennek egy jelentős magját képzi a valóban ez a szélső baloldali tábor. Ezért egyébként a Macron, ugye hiába Macron valóban az elnök, azt javasolta az rászavazóknak, illetve az ő képviselő jelöltjeinek, hogy lépjenek vissza a baloldali jelölt javára, legyen az bárki is. de magán a koalíción belül, tehát ezen, akik a kormány oldalon vannak, azért nem mindenki ért ezzel teljes mértékben egyet, viszont a baloldalon egyértelműen az van, hogy minden esetben visszaléptetik a jelöltjeiket, hogyha más erősebben tud szembelépni a nemzeti tömörüléssel szembe. Ez eddig általában többé-kevésbé működött, mert 2022-ben sem teljesen, de most 2024-ben nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy a francia szavazók igazából ebben a kérdéssel nem igazán foglalkoznak, hogy ki lép vissza kinek a javára, ugyanis a legtöbb esetben igazából a Macronnak a politikájával nem értenek egyet, és igazából azt gondolom, hogy ma a francia társadalomban egy nagyfokú harag van az eddigi politikával szemben, a macroni politikával szemben. Tehát az, hogy most ő visszaléptet, vagy nem léptet vissza, ez maximum abban fogja befolyásolni a választási eredményt, vagy választásokat, hogy mennyien fognak elmenni szavazni, vagy sem. Mert egy jelentős része a francia szavazónak nem lesz hajlandó leszavazni akár egy szélső baloldali jelöltre, csak azért, hogy megakadályozzon egy másik erő hatalomrajtását, hiszen ma a politikai hovatartozás az fontosabb lett a választók számára, mint az, hogy most egy általában inkább a sajtó által generált ellenséges, diabolizáló hangulatnak engedve a nemzeti tömülés ellen szavazzon valaki. Tehát én azt gondolom, hogy igazából majdnem, hogy ellenhatása van ennek a nagyfokú diabolizációnak, tehát várhatóan minimális lesz annak a hatása, amit ők el akarnak érni ezzel, tehát valószínűleg a nemzeti tömülés nagyon sok helyen győzedelmeskedni fog tudni a második fordulóban, de ennek ellenére az elemzők szerint azért nagyon-nagyon pici az esély annak, hogy abszolút többséghez jusson a nemzeti tömörülés. Ha ez megtörténik, akkor várhatóan ők kormányt is tudnak alakítani, ha nem, akkor ő maguk nem kívánnak kormányt alakítani, legalábbis a jelenlegi állás szerint.
Jordan Bartella, a nemzeti tömörülés mostani elnöke, azt mondta, hogy ő akkor vállalja csak a miniszterelnöki pozíciót, hogyha abszolút többséget szereznek. Miért fontos ez, hogy abszolút többséget szerezzenek, és miért nem lenne mozgásterük, hogyha csak részleges többségük lenne?
Ugye ez volt a problémája Macron elnöknek is, hiszen ő is csak relatív többséggel rendelkezett a parlamentben. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a törvények átviteléhez nincs meg a többsége, tehát az 50% plusz. Ami azt jelenti, hogy koalíciót kell, vagy legalábbis szövetségeseket kell szerezni. Erre nagy esélye nem nagyon van sem a nemzeti tömörülésnek, hogyha ők nyerik meg. Eddig Macronnak sem nagyon volt erre lehetősége. És ez ugye azt jelenteni, hogyha nincs abszolút többség, hogy gyakorlatilag ugyanaz folytatódna, mint a Macron időszakban, tehát hogy kénytelenne, ha esetleg elvállalná így a kormányzást nemzeti tömörülést, kénytelenne bizonyos törvényeket ugyanazokkal az eszközökkel áttolni, mint ahogy ezt a Macronék tették, és ami egyébként a felháborozásnak az egyik alapindoka, ami ugye elsősorban arról szól, hogy itt tehát tulajdonképpen olyan törvényhozási mechanizmusokat tudnak alkalmazni, amely ugye kikapcsolja bizonyos fokig a nemzetgyűlés többi párt tagjának, a többi pártnak a véleményét. Tehát én azt gondolom, hogy ezt józan megfontolásból is teszi a nemzeti tömörülés, hiszen ha abszolút többség van, csak akkor tud lényegében kormányozni, de még ekkor is sem lesz nagyon egyszerű számukra a feladat, hiszen az elnök az más színben politizál, és elvileg ugye marad a hatalmon, és nagyon nagy hatalma van Franciaországban egy elnöknek. Ugye ott van a szenátus is, két kamarás parlament működik. Nyilván a szenátusnak a befolyása nem óriási, de mégis a törvényhozásban van egy fontos szerepe, egyfajta kontroll szerepe, tehát ez is egy nehézséget jelenthet bizonyos témakörökben, illetve hát ott van az alkotmánytanács is, ami bizonyos témakörökben biztos, hogy nehézségek elé állíthatja még abszolút többség esetén is a nemzeti tömörülést, és van egy harmadik probléma, vagy negyedik probléma, pedig az, hogy a nemzeti tömörülésnek a fő célja az elsősorban az elnöki hatalom megszerzése. Tehát ehhez viszont nem biztos, hogy pont most egy ilyen rendkívül nehéz politikai időszakban a kormányzás elvállalása. Úgyhogy lehet, hogy jobban jár maga a nemzeti tömörülés a saját szempontjai szerint, hogyha nem szerzi meg most a hatalmat, hanem megmutatja az erejét azzal, hogy relatív többséghez jut. A nemzetgyűlésben jól tudja kamatoztatni ezt bizonyos fokig. Ez viszont azt fogja jelenteni, hogy Franciaországban lehet, hogy egy ilyen különleges állapot fog kialakulni, vagy technikai kormány tud csak létrehozni Macron elnök, vagy egy kisebbségi kormányzásra kerül sor, ami hát újabb problémák elé állítja majd Franciaországot. Tehát igazából a nagy gondot nem oldja meg.
Nem lehet, hogy csalódnak az emberek a nemzeti tömörülésben, Marine Le Penékben, hogy megint, hogy most nagyon sokan, még többen rászavaztak, és mégsem tudnak áttörést elérni, hiszen most az a tét, hogy a közbiztonság javuljon, a vásárlóerő javuljon, a versenyképesség nőjön, az államadóság csökkenjen, tehát óriási tétje van az ország számára. Most ilyen nagy arányú szavazat mellett sem fognak tudni semmit tenni Marine Le Penék, akkor nem lehet, hogy ez egyszerűen amortizálja őket, és a következő 3 év múlva esedékes elnök választáson már nem fognak hinni bennük az emberek?
Hát én azt gondolom, hogy én ellenkezőit azt nagyobb valószínűségnek tartom, hogyha elkezdenek kormányozni, kormányzásban mindig gyengül a támogatottság, hiszen az kénytelenek olyan döntéseket hozni, ami negatív. Tehát innentől kezdve ez abszolút, inkább ez az oldalon érzem azt, hogy gyengítő erővel hat, de igaz lehet az is, hogy nyilvánvalóan, hogyha most nem tudnak hatalomra kerülni, annak is lehet egy ilyen hatása, bár azt gondolom, hogy inkább az a hatás lesz, hogy igazából ami nagy erő a nemzeti tömörülésnél, hogy soha nem volt hatalmon, tehát ez sok ember számára egyfajta reményt ad, hogy lehetőség nyílna egy olyan politikai pártnak a kipróbálására, aki még eddig nem tudta megmutatni, hogy hogyan tud javítani azokon a kérdéseken, amit itt föl is soroltunk, ami ugye nagyon-nagyon fontos a franciák számára.
Ha abszolút többséget szereznek most a második fordulón, le tudják-e mondatni valahogy Emmanuel Macront?
Arra nincs mód, hogy ők lemondattassák Emmanuel Macront. Macron csak maga dönthet úgy, hogy lemond vagy nem. Erre van esély is egyébként, hogy ő lemond akár, de eddig erre nem nagyon volt példa, hogy valaki lemondjon az 5. köztársaság idején, úgyhogy ez egy kérdéses történet, hogy mi fog történni, de maga a nemzetgyűlésnek nincs jogköre arra vonatkozóan, csak nagyon specifikus esetben, hogy egy elnököt lemondásra kényszerítsen, de akkor is az elnöknek kell kimondani a szót, az utolsó szót, hogy ő lemond vagy nem.
Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Posgai Nóra.